Reklám következik. Építkezel vagy felújítasz? Most érdemes belevágnod a hőszigetelésbe, hiszen amellett, hogy rezsiköltségeidet és energiafelhasználásodat minimálisra csökkentheted, értékesebbé is teheted otthonod, és minden évszakban kellemes klímát nyersz általa. Válaszd a garantált minőséget, Austrotherm hőszigetelés. A részletekért keresd weboldalunkat www.austrotherm.hu. Reklám hangzott el.
Valószínű, hogy a hőszivattyú egy nagyon jó megoldás lehet gazdaságilag. Sokkal jobb technológiai megoldás lehet, mint a kondenzációs kazán, mert magából már a napelemből lévő energiát is tudjuk hasznosítani a hőszivattyú üzemeltetéséhez.
Az adás támogatója az E.ON.
Köszöntöm az öldövezett hallgatóit, vendégünk a stúdióban Tatai Krisztián, az E.ON hőszivattyú termékmenedzsere. Szervusz Krisztián!
Szia, köszöntöm a hallgatókat!
Azt gondolom, hogy megint egy eléggé aktuális témával érkezünk. Az energiaárak elszállása óta egyre több háztartás gondolkozik azon, hogy milyen módokon lehetne energiát megtakarítani. Ugye itt vannak mindenféle praktikák, hogy a hűtőt hol helyezzük el a háztartásba, vagy hogyan csökkentsük a fűtés számlát, de azért vannak ennél hatékonyabb megoldások is. Itt konkrétan beruházásokra gondolok, amelyekkel növelni lehet egy háztartásnak a energiahatékonyságát. És hát ebbe a körbe tartozik a hőszivattyú témakör, amivel az elmúlt időszakban egyre többen találkozhatnak. Mégis azt gondolom, hogy elég sok a kérdőjel a lakosságban ezekkel a termékekkel kapcsolatban. Krisztián, egy dióhéjban el kellene mondanod, tulajdonképpen mi is a hőszivattyú, és mi a működési elve?
Nagyon jó egyébként, hogy pontosan megemlítetted azt, hogy hűtőszekrény, mert nagyon sokan nem is tudják, hogy mindenkinek van majdnem hőszivattyúja, annak ellenére, hogy nem tudja, hogy van, és ilyen például a hűtőszekrény, ami pontosan úgy működik, mint a hőszivattyú, csak fordított elven. Ugye a hőszivattyú az lényegében egy olyan technológia, amely alkalmazása során az energiafelvétel történik egy adott forrásból, ez akár lehet levegő, föld vagy víz, ez majd ott fontos, hogy milyen típusú hőszivattyúk vannak, és ott az energiaadás egy másik helyen történik meg. Ugye pontosan így működik a hűtőszekrény is, vagy akár beszélhetünk a klímáról is, mert a minden klíma egy hőszivattyú is egyben, tehát ami a klímának a kültéri egysége, az a hőszivattyú kültéri egysége is egyben egyébként.
Mielőtt az ember nagyon belevágna a telepítés gondolatába, elkezdene foglalkozni vele, hogy hogyan is érdemes ezt megvalósítani. Mit tudnál elmondani, hogy mikor és alapvetően miért érheti meg beszerezni egy ilyen eszközt?
Ugye itt, ahogy már említettem is, hogy különböző hőenergia források vannak, alapvetően négy típust különböztetünk meg, ugye a levegő-levegő hőszivattyú, a talajkollektoros hőszivattyú, valamint van a talajszondás, és akkor utolsó sorban pedig, amit ugye az E.ON is forgalmaz, ez a levegő víz hőszivattyú. Mindegyik más technológiával működik, és érdemes, hogy vizsgálni, hogy az adott területen, ahol a beruházás kezdődik, vagy ahol felújítást szeretnének az emberek, ott melyik a legalkalmasabb, és általában egyébként a levegő-víz a legkönnyebb megoldás, mert ez technológiailag könnyebben alkalmazható, mint például egy talajkollektoros hőszivattyú esetén, ahol mondjuk nagyon nagy helyigénye van lefektetni a földbe a talajkollektort, és akkor ott oda fákat se ültethetünk, épületeket se húzhatunk felfelé. Viszont egy levegő-víz hőszivattyú esetén bárhol elhelyezhetjük az ingatlan köré, és ott a kültér itt csak egyszerűen egy betonra lehet rögzíteni, vagy akár a fal oldalára, ez már technológiai megvizsgálás kérdése, hogy hogyan is tudjuk rögzíteni magát a hőszivattyút.
Nyilván itt a hőszivattyú kérdésnél a gazdasági oldal az egy eléggé hangsúlyos dolog, de itt a zöldövezetben azért mi szeretünk a környezeti hatásokról is beszélgetni. Azt esetleg lehet számszerűsíteni, hogy egy hőszivattyú segítségével az adott háztartás az mennyivel tudja csökkenteni a környezetre nehezedő nyomást?
Ez egy nagyon komplex kérdés egyébként, hogyha azt akarjuk vizsgálni, hogy pontos számot kapjunk. mert ahhoz, hogy összehasonlítsuk a meglévő fűtési kibocsátást, ahhoz ugye fel kéne mérni először is, hogy aktuálisan mennyit bocsátunk ki az adott ingatlan esetén. Ha mondjuk van egy vegyes tüzelési kazán, vagy kondenzációs kazán, akkor meg kéne vizsgálni, hogy most jelenleg mennyi ez az érték. És ezt követően, amint telepítettük a hőszivattyút, után is kéne egy komplex számítást végezni, viszont ez annyira bonyolult és körülményes számítás, hogy nem tudok egy középértéket mondani, mivel nagyon sok tényezőtől függhet, akár olyanoktól is, hogy például van-e hőszigetelve az ingatlan, milyenek a nyílászárók típusai, mennyit szellőztetnek az ott adott ingatlanban, mert ez mind befolyásolja magának a hőszivattyúnak a működését, az energiafelvételét, és ugye az energiafelvétel alapján határoznánk meg azt, hogy mennyi a CO kibocsátása, mert alapesetben maga van is egy ilyen érték, ez a COP érték, amit így talán könnyebben befogadható, ha úgy hívjunk, hogy jóságfok. A COP érték megmutatja, hogy egy kilowatt villamos energia felhasználásával mennyi fűtési energia állítható elő, és ezekből lehetne már számolni, viszont nagyon fontos, hogy a külső hőmérséklet az adott ingatlan körül aktuálisan milyen, mert ennek függvényében változik a COP érték. Tehát összességében egy komplex számítást kell végezni ahhoz, hogy ezt a CO2 kibocsátást például megkapjuk.
Az előző válaszaidból azért eléggé kirajzolódott, hogy nincs két egyforma háztartás, nincs két egyforma hőszivattyú telepítés. Tudnál esetleg mondani olyan faktorokat, amelyek a telepítésnél adott esetben növelni vagy csökkenteni tudják a telepítés árát?
Igen, ez általában az ügyfeleknél nagyon fontos szempont, hogy indulunk el az adott ingatlan esetén. Itt ketté kell választani, hogy új építésű ingatlanról van szó, vagy felújításról, mert hogyha új építésű ingatlan, akkor ráadásul az idei évtől a kormánynak van egy rendelete, ami alapján 25%-ban megújuló energiaforrású eszköz kell beépíteni, ami pontosan például a hőszivattyú erre a megoldásra tökéletes, és ezeknél viszont már nem olyan fontosak a körülmények, mert általában el kell érni egy energetikai szintet ahhoz, hogy engedélyt kaphasson az ingatlan az építkezésre, tehát ez már biztos, hogy szigetelt, biztos, hogy jók a nyílászárók, biztos, hogy fűtéskorszerűsítés is, vagy hát úgy építik be igazából, hogy megfelelő fűtéssel vannak ellátva. Inkább ugye a felújításoknál jön az a kérdés az ügyfelektől, hogy na most akkor ez mennyibe is fog kerülni, mekkora lesz a beruházás költsége. Ez is egy több tényezős kérdés. Fontos tudni, hogy például a használati melegvizet is szeretnénk el hőszivattyúval elállítani, mert a hőszivattyúval nem csak fűteni, hanem adott esetben használati melegvizet is tudunk előállítani. Ugye az is kérdés, hogy a meglévő hőleadó felületeink, ami lehet padlófűtés, ugye az nagyon fontos szempont, hogy a hőszivattyú olyan hőleadó felületekre találták ki, ott működik a legoptimálisabban, ahol alacsony előre menő vízhőmérséklet van, ami általában ez a 35-50 fok környéke, e fölötti vízhőmérséklet, tehát amivel fűtjük a hőleadó felületeinket, ami lehet a padlófűtés, a radiátor akár, akkor a falfűtés, hűtés, a mennyezetfűtés, hűtés. Ezekben, hogyha elegendő a 45-50 fokos víz, akkor megfelelő megoldás lehet a hőszivattyú. Viszont ha megvizsgáljuk azokat az eseteket, ahol öntött vasradiátorok vannak, mint régi, mondjuk kádárkocka ingatlanok esetén és egyéb ilyen lakásoknál, ott sajnos nem biztos, hogy a legjobb megoldás a hőszivattyú, de csak azért nem, mert nem megfelel a hőleadó felület, vagy olyan nagy beruházás költsége lenne az egésznek, hogy valószínűleg 10 millió fölötti, ami adott esetben nem biztos, hogy az ügyfél ki tudja fizetni. Ugye itt ezek mellett még nagyon fontos, hogy milyen a falazat típusa, vastagsága, a hőszigetelés vastagsága, akkor fontos szempont lehet még, hogy milyen távolság van a kültér és a beltéri között, mert hőszivattyúk között is választhatunk két fajtát egyébként, ha a levegő-víz hőszivattyúkról van szó. Ezek egyik a monoblokk, a másik pedig az osztott rendszerű. Ez két típus. Igazából nagyon sokszor kapjuk a kérdést is, hogy mi is a különbség az osztott és a monoblokk között. Miért van két fajta, hova kinek melyik jó? Ez a kérdés nagyjából olyasmi, mint hogy milyen autót válasszak, dízelt, hibridet, elektromosat, benzineset, most akkor fekete legyen az autó, vagy fehér legyen az autó. Ezek is ugye be lehet menni mélyebben, hogy melyik a jobb, de alapvetően azt szükséges vizsgálni, hogy adott esetben az ügyfélnek melyik megoldás a jobb. Mert például, hogyha van egy lakóház, és van kiépítve egy gépészeti tér, vagy hőközpont, vagy bármi, ahol elhelyezkednek ugye a meglévő fűtési megoldások, oda például befér-e a beltéri egység, mert lehet, hogy nincs hely. Akkor viszont abban az esetben a monoblokkos megoldás lehet a jó. Tehát ezt mindig egyedileg kell vizsgálni, hogy a monoblokk, vagy esetleg az osztott rendszer a megfelelő. És ilyen esetekben például az EON-nak a hőszivattyú szolgáltatása ettől tud teljes lenni, hogy egy komplett kulcsakész megoldást tud adni, és már akár a tervezéstől a kivitelezésig rejtett költségek nélkül szerződésben rögzített vállások által át tudjuk adni az ügyfélnek mindent, őnek igazából csak az kell, hogy eldöntse, hogy hőszivattyúval szeretne fűteni, hűteni, vagy akár használati melegvizet előállítani.
Rendkívül összetett, tehát a telepítés háttere, hogy mi mindent kell figyelembe venni, és azt gondolom, hogy nincs két egyforma ügyfél, meg két egyforma telepítés, de hogy mégis nagy általánosságban el kellene, mondanod kellene egy számot, akár egy átlagot, akár egy túliget, hogyha valaki tényleg belevág a hőszivattyú telepítésbe, akkor megközelítőleg mekkora beruházásról van szó, és ez a pénz, ez úgy körülbelül mennyi idő alatt tud megtérülni?
Igen, itt az is kérdés, hogy maga a beruházást az ügyfél mennyiben szeretne berészt venni ebbe a beruházásban, mert nálunk az EON-nál különböző csomagokból tud például választani. Mi ezt háromféle csomagra osztjuk, ez a minimum, optimum, prémium, és itt az ügyfélnek különböző megoldásokat adunk, mert vannak olyan ügyfelek, akik szeretnék a saját kivitelezőiket használni, aki akár nem csak fűtésszerelő vagy gépészszerelő lehet, hanem lehet, hogy kell villanyszerelő, lehet, hogy kell betonozni, lehet, hogy kell földmunka, mert ez mindegy egyéb olyan szolgáltatás, amivel tud komplex lenni maga ez a hőszivattyús fűtési megoldás, és ezeket vizsgálva különböző lépcsőfokokban tudok erre válaszolni, mert attól függ, hogy mi az igény. Ha csak hőszivattyút kell telepíteni és beüzemelni, akkor valóban lehet, hogy csak a hőszivattyú ára, meg mondjuk 1 millió forint. De hogyha már kicsit komplexabb, ha egy gépészeti teret kell, hőközpontot kell átalakítani, vagy a meglévő, mostanában egyébként nagyon sokan úgy gondolkodnak, azt tapasztaljuk, hogy a meglévő fűtésük mellé szeretnék kiegészítőként a hőszivattyút használni, tehát kvázi egy ilyen biztonsági tartalék, talán így tudnám a legjobban ezt jellemezni, hogy hozzá kapcsolva működjen együtt a kettő, és ez bizony gépészeti oldalról össze kell kötni, különböző szerelvények kellnek hozzá, különböző technológiák, és ez mindenhol más, ugye a kanyarok vissza, sajnos ez mindenhol más. Tehát itt, hogyha már egy ilyen komplexebb kivitelezésről van szó, akár onnantól kezdve már a hőszivattyú ára, és akár 3 millió forintig, és innentől felfelé belemehetünk a 4-5 millió forintba is, attól függ, hogy mennyire bonyolult a kivitelezés, kell-e például vezérlés, kell-e például ugye villanyszerelő munkálatok, milyen messzi van a hőszivattyú kültér és beltéri egysége például, földmunka szükséges-e, mert hát bizony a földet is valakinek ki kell ásnia, és nem minden ügyfél vállalja. Úgyhogy nagyjából mostani átlagokat számolva, talán ez a 3 millió forint környéke, amiből így biztos, hogy kulcsakész megoldást tudunk adni, de ez folyamatosan változik, mert ahogy az alapanyagok ára, az egyéb kiegészítők, a részcső ára is minden változik, ez egy mozgó ár.
Ugye a megtérülésre nagyjából tudsz valamit mondani, hogy mondjuk akár egy átlagos méretű családi házzal számolunk, mondjuk úgy körülbelül mekkora a megtérülés, vagy mikor a megtérülés?
Igen, most jelenleg egyelőre, mivel ez még még itt Magyarországon elég gyerekcipőben jár, hosszú távú tapasztalatokat nehéz mondani, inkább nyugatra terjedt el jobban a hőszivattyú használata, de a szakemberek azt mondják, hogy akár 40 év is lehet az élettartama, de az biztos, hogy egy jól karbantartott rendszerrel szerintem egy 20-30 évet simán bírnia kell egy fűtési rendszernek, viszont ez nagyon fontos, hogy karban kell tartani, mert mint azért sokan úgy vagyunk, hogy a fűtés az úgy megy, üzemel, bekapcsolom, kikapcsolom, aztán jó van, viszont itt azért érdemes évente, sőt a gyártók elősírják, hogy évente kérik a karbantartást. A szakemberek megvizsgálják, hogy a belső részei a hőszivattyúnak milyen állapotban vannak, és akkor szükség esetén cserélik. Viszont ugye itt is előny lehet a hőszivattyúnál, hogy például nincsen már ilyen probléma, hogy a kéményt kell takarítani, mert ezeknél a technológiáknál ugye kvázi a kémény, mint használat meg is szűnik, hogyha teljesen átállunk az aktuális fűtésről, amihez esetleg kémény kell a hőszivattyús megoldásra. Ebben az esetben ugye például egy ilyen kéményvizsgálat is, vagy kéményseprő sem kell a tisztításhoz.
Említetted már, hogy a telepítést az gyakran ilyen, mondjuk, hogy kísérő beruházások is kellenek mellé, hogy igazán hatékony legyen a hőszivattyú. El tudnád mondani, hogy melyek a leggyakoribb ilyen plusz beruházások, amik szükségesek lehetnek a hőszivattyú mellé?
Ha hőszivattyúban gondolkodunk, akkor alapvetően jó, hogyha már előtte valamilyen energetikai korszerűsítés van az ingatlanunk átesett. Ilyen például, mint már említettem, a szigetelés, hőszigetelést értek ez alatt, valamint a nyílászárók cseréje. Ezt azért is fontos szempont kiemelni, mert ha egy ingatlan nincs szigetelve, akkor sokkal nagyobb teljesítményű hőszivattyúra van szükség, ami egyébként a beruházás költségét is persze természetesen megemeli, viszont ezzel a hőszigeteléssel például jóval tudjuk csökkenteni ennek a teljesítmény igényét magának a hőszivattyúnak, úgyhogy érdemes ezeket előtérben helyezni, és utána hőszivattyúra beruházni, mert nem biztos, hogy fordítva jó az úgy, hogyha például először berakok egy hőszivattyút, és utána hőszigetelek, mert sajnos a hőszivattyúknak az a hosszú távú, ha már megtérülés, akkor hosszú távú amortizációja az pontosan az, hogyha a hőszivattyú kibekapcsolgat, és túl van méretezve egy ingatlan esetén. Tehát itt fontos, hogy mint például az EON-nál is tervezési lehetőséget is szolgáltatunk, ami fontos minden egyes ingatlan esetén, hogy tervezzük meg, hogy mekkora teljesítményű hőszivattyú kell, mert ha kicsit túl van méretezve, mint ahogy ugye szokás is Magyarországon, hogy egy kicsit ráhagyunk, meg jó lesz az úgy, igazából mi van akkor, ha egy kicsit több. Itt azért az nem biztos, hogy olyan jó, hogy kicsit több, mert oké, 1-2 kilowatt belefér, meg általában ezek a hőszivattyúk úgy vannak technológiailag kialakítva, hogy tudnak egy kicsit többet mindig, tehát értem ez alatt, hogy mondjuk egy 8 kilowattos rendszerünk van, akkor abban a hőszivattyúban azért van legalább 6 kilowatt rásegítő fűtés egyébként, tehát ez pontosan azért van, mert Magyarországon azért néha vannak ilyen nagyon hidegek, ezek a mínusz 10 fok környéke, és ebben az esetben jó, ha van egy biztonsági tartalék, de ezt a technológia biztosítja, ezt nem nekünk kell ráhagyni, hogy most akkor nagyobban vagyunk egy kicsit nagyobbat. Úgyhogy talán így ezek a dolgok, amik így a hőszivattyú beruházás előtt fontosabbak lehetnek. Alapesetben más technológiai dolog nincsen, ami ennek akadálya van. Lenne persze utólagosan ilyen a falat le kell festeni esetleg, de más probléma nem lehet ilyen téren.
Az energetikai beruházásoknál szerintem egy elég komoly visszatartó erő, hogy az ember attól tart, hogy ez fél évig fog tartani, itt fúrnak, faragnak majd ilyenek. Ha csak magát a hőszivattyúrendszer telepítését nézzük, akkor hogyan néz ki ez a folyamat?
Igazából a folyamat az nálunk például minél gyorsabban próbáljuk meg ezt a folyamatot megoldani, mert jelenleg a piacon a tavalyi évek tapasztalat alapján hőszivattyú hiány volt, tehát hogy nem volt termék igazából, és most már a gyártók kezdik összeszedni magukat, és nálunk is most már elérhető a raktárról a különböző márkáknak a hőszivattyújai. Onnantól kezdve, hogyha valaki kitalálja, hogy szeretne hőszivattyút az ingatlanjába, leadja a felénk az igényt, mi felkeressük, műszakilag felmérjük, kimegy egy olyan ember, aki ért magához a fűtésrendszerekhez, tehát kvázi egy fűtésszerelő vagy gépészeti szerelő, ő felméri az adott ingatlannak a tulajdonságait, hogy van-e hőszigetelés, pontosan azok a dolgok, amikről beszéltünk korábban, és hogy milyen teljesítményű hőszivattyút el. Innentől kezdve kap az ügyfél egy árajánlatot, és ha tovább megyünk a szerződéskötéstől, akkor onnantól kezdve akár 2-3 napon belül megoldható már maga a kivitelezés, mert ez nem egy annyira bonyolult folyamat. Itt ugye attól függ, hogy 2-3 nap, hogy például kell-e villanyszerelő, távolra kell-e építeni, vagy távolra kell-e helyezni a hőszivattyú kültéri egységét, kvázi kell-e földmunka, adott esetben, ha esetleg elfogy a hőszivattyú a raktárkészletről, akkor jöhet ilyen ilyesmi tényező, hogy tovább tart, de alapesetben ez egy 2-3 napos munkálatoknál nem lehet több egyébként.
Tegyük fel, hogy valaki eldöntötte, hogy akkor neki hőszivattyúra van szüksége, ezzel nyilván hosszú távon, vagy akár a középtávon pénzt tud spórolni a energiafogyasztás mérséklése miatt. Van esetleg olyan egyéb energetikai beruházás, amivel lehet kombinálni, és tovább lehet fokozni vele a háztartásnak az energiahatékonyságát?
Igen, nagyon sokszor ajánljuk is azoknak az ügyfeleknek, akiknek van már napeleme, hogy a hőszivattyú mellé ez egy tökéletes megoldás, vagy akár olyan ügyfeleknek is, akiknek nincs napelemük, mert itt az EON-nál napelemekkel is foglalkozunk, napelemek forgalmazásával, kivitelezésével, és ha valakinek van egy, tegyük fel, szigetelt ingatlanja, van rajta egy napelem, és megfelelő hőleadó felületei vannak, ugye ide visszakanyarodva, tehát mondjuk padlófűtése van, vagy falfűtése, mennyezetfűtése, tehát ez a alacsony előre menő hőmérsékletű fűtési megoldása van, akkor oda valószínű, hogy a hőszivattyú egy nagyon jó megoldás lehet gazdaságilag, sokkal jobb technológiai megoldás lehet, mint a kondenzációs kazán, mert magából már a napelemből lévő energiát is tudjuk hasznosítani a hőszivattyú üzemeltetéséhez. Persze természetesen a hőszivattyú nem egy teljesen megújuló energiaforrás, mert minimális áramfelvétele van, hisz valahogy el kell indulnia a kompresszornak, de hogyha van egy napelemünk, akkor sokkal kisebb már a ráfizetett költségünk a közműszámlákra. Általánosságban igaz, hogy minél nagyobb felületen tudjuk elhelyezni a napelemet, annál hatékonyabban tudjuk a hőszivattyúnak biztosítani ezt az energiaellátást, mert elég változatos az időjárás, ugye ráadásul pont télen kellene a hőszivattyúnak nagyobb energia, amikor kisebb a napsütés, de egyébként a technológia folyamatosan fejlődik, és megyünk a tárolók irányába is, az energiatárolók irányába, ami ilyenkor lehet egy jó megoldás, hogy mondjuk akkor már tároljuk egy kicsit az energiát, mert hosszabb távra ezek a tárolók még nem jó, de egy-két napos időintervallum biztos, hogy már elengedők, ilyenkor például tudjuk a hőszivattyúnak adni azt a energiafelvételét, ami szükséges, mert a többit ugye már a környezetből nyeri, tehát hogy onnan veszi el az energiát, és adja át az ingatlannak.
És nyilván a gazdasági szempont mellett egyébként gondolom környezeti szempontból is ez egy jobb megoldás, a helyben alternatív energiaforrással megtermelt áramot használunk, és ugyebár nem a hálózatról adott esetben szénerőművekkel előállított áramot használjuk. Aki így beleássa magát, vagy elkezdett foglalkozni így házfelújítás kapcsán a hőszivattyú kérdéssel, az valószínűleg előbb vagy utóbb szembe találkozik a háztarifa kérdésével. Esetleg ezt el tudnád dióhéjban mondani, hogy mi a lényege ennek a díjszabásnak?
Igen, jó, hogy említett, hogy ez a háztarifa létezik, mert nagyon sokan nem tudják, hogy már 2010 óta lehetséges lakossági felhasználásra megigényelni. Alapvetően, hogy egy kicsit átlássuk ezt a képet, ugye van az A1 tarifa, ez a legismertebb általában, van a két zónás tarifa, ez az A2 tarifa, ami 7 óra és 23 óra közé esik, Van a B-tarifa, van a geotarifa, ami egy megint egy érdekes tarifa lehet, hogyha hőszivattyúra szeretnénk kötni. Ez naponta legalább 20 óra üzemidőt biztosít, és akkor van ugye a H-tarifa, ami a napelemnél is és a hőszivattyúnál is egy olyan megoldás, ami kedvezőbb költségű, tehát kevesebbet kell fizetni az áramért. Tehát a legfontosabb jellemzője, hogy nem elérhető az egész évben, fűtési célra legkedvezményesebb áron, csak október 15-től április 15-ig vehető igénybe. A H-tarifánál fontos szempont, hogy például, ha van egy napelemünk és van egy hőszivattyúnk, akkor nem elég egy óra, hanem akkor két órára van szükségünk, mert egyszerre nem kombinálható. Ha odáig eljutottunk, hogy gazdaságos és egyébként is környezettudatos rendszer szeretnénk, akkor fontos lehet ez, hisz egy kedvezőbb költségek jönnek ki a teljes büdzséből, hogyha van egy H-tarifás óránk.
A H-tarifát egyébként azt bármelyik szolgáltatónál csak igényelni kell, és ha megfelelőek a körülmények, akkor azt igénybe is lehet venni?
Így van, pontosan erre a szolgáltatók fel vannak készülve, tehát ezt tudják, sőt a hőszivattyúknál is már le van adva a szolgáltatóknál a hőszivattyúknak a típusai, az adatai, és csak be kell menni az adott területen lévő szolgáltatóhoz, és akkor meg kell igényelni, itt ki kell tölteni egy dokumentációt, és ez alapján a szolgáltató megadja általában ezt a tarifát.
Tatai Krisztiánnak köszönjük szépen, hogy a vendégünk volt.
Köszönöm szépen.
Amennyiben szeretne többet tudni az E.ON Comfort hőszivattyús rendszerekről, látogasson el az eon.hu honlapra, ahol lehetősége van kiszámolni leendő hőszivattyúja költségét és ajánlatot is kérni.